2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A helyi önazonosság védelme érdekében tervezett törvény bemutatása a célja annak a konzultációs sorozatnak, amelynek során minden vármegyében megismerhetik a polgármesterek a várható jogi eszközeiket, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsis Tibor újságíróknak arról beszélt, hogy a tanácskozás célja azoknak a jogi eszközöknek a megismertetése, amelyeket a települések, a helyi közösségek alkalmazhatnak a jövőben saját önazonosságuk védelme vagy annak megerősítése érdekében, ha az országgyűlés elfogadja az önazonosság védelméről szóló törvényt. A polgármesterek a fórumokon konzultálhatnak arról, hogy jónak tartják-e a tervezett megoldásokat, a törvény célját, illetve problémának látják-e, hogy egyes településeken a beköltözések következtében veszélybe kerül a falu szerkezete, helyi társadalma vagy a helyi hagyományok. A helyi közösség önazonosságának védelméről szóló tervezett törvény a polgármestereknek, képviselőtestületnek adna eszközt arra az esetre, ha úgy érzik, a beköltözések miatt teljesen átalakul a településük, ha úgy látják, hogy az már nem hasonlít a szülőfalujukra, szülővárosukra, fogalmazott. Kitért arra is, hogy a mintegy 3200 magyarországi település közül csak nem 2000-nek fogy a népessége. A vizek visszatartása, a tájba történő visszajuttatása, kihelyezése a legszélesebb közügy, jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tiszavasváriban. V. Németh Zsolt a keleti főcsatorna beeresztő zsilipjénél tartott sajtótájékoztatóján közölte. Ennek érdekében számos intézkedést indítottak el. A télen a vízügyi igazgatóságok minden lehetséges eszközzel visszatartották a vizeket a csatornákban, és a szokásosnál 2 hónappal előbb megkezdték az öntöző csatornák nyári üzemű vízszintre történő emelését. A következő fontos lépés az Agrárminisztériummal közös, mintegy 10 milliárd forint értékű rekonstrukciós program elindítása lesz, amelynek keretében több 100 kilométer csatorna újul meg, fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, ezek a munkálatok várhatóan az év második felében kezdődnek el. V. Németh Zsolt kifejtette, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján elérhetővé teszik a gazdák számára azt a lehetőséget, hogy helyrajzi számok megadásával megjelöljék azokat a területeket, ahol vízvisszatartást szeretnének. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe tegnaptól 6 vármegyében, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint erdészeti szakembereik és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának munkatársai megkezdték az erdőtűz kockázatértékelő rendszer működtetését. A jelenlegi körülményeket mérlegelve a NÉBIH, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködésben tegnaptól Borsodabolcs-Zemplén, Heves, Nógrád, Veszprém, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye egész területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Indoklásuk szerint az elmúlt időszakban a sok éves átlaghoz képest kevesebb csapadék hullott, a talajok téli feltöltődéséhez még további csapadékra lenne szükség. Az erdőben és a környező területeken található elszáradt tavalyi gyep és avar nedvesség tartalmát a napos tavasziasan meleg időjárás tovább csökkentette. Ez az érintett vármegyékben a közelmúltban jelentősen emelkedett tűzeset számban is megmutatkozott. Jelezték, a várható száraz időjárás tovább növeli az erdőre átterjedő szabadtéri tüzek kockázatát. Sport. Varga Zsolt, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, hétfőn a Margit szigeten 20 játékosnak tart 2 edzést. A nemzeti csapat mini összetartására a tréner ezúttal csak Magyarországon játszó pólósokat, 4 kapust és 16 mezőnyjátékost hívott be. A magyar bajnok BL címvédő Ferencvárosból 12-en tagjai a keretnek. A világkupa podgoricai szuperdöntőjére való közvetlen felkészülést április 4-én kezdi meg az együttes, amely az április 11-én rajtoló viadal negyed döntőjében a hollandok ellen ugrik medencébe, majd a görög-japán találkozó egyike következik. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, napos, száraz időnk lesz. A déli délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Délutánra döntően 16 és 21 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Műsorunkban Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével beszélgetünk, aki bemutatja nekünk kárpátaljai misszióját. A beszélgetésben szó lesz a háború megpróbáltatásairól, a vészesen fogyó kárpátaljai falvakról, az otthon maradtak kitartásáról, valamint a zene közösségi erejéről is. Bércesi András riportját hallják. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is.
Először is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit, és nagyon szépen köszönöm, hogy megszólalhatok ez ügyben. Amióta kitört a háború, nagyon sokat járok Kárpátaljára, tehát nekem az első pillanattól kezdve, hogy kitört a háború, a szívemben viselem a nemzettársaimnak a sorsát, és ezt én olyan módon tudom megtenni, hogy a zenén keresztül próbálom megfogni a kezüket. Nekem az első pillanattól kezdve egy határozott célom volt az, hogy oda fogok menni, ahol szükség van rám. Én mindig el szoktam mondani, hogy könnyű nekem egy olyan országba, ahol én biztonságban vagyok, azt mondani, hogy magyarnak lenni igenis jó. Én, aki itt ezt a mondatot biztonságban megélhetem, én, aki büszke lehetek a magyarságomra, a viseleteinkre, a hagyományainkra, nekem a legjobb dolgom van a világon. Amikor Kárpátalján mondom azt, hogy magyarnak lenni igenis jó, azért az már egy szívszorítóbb dolog. Tehát, hogy onnan minden másképp látszik. És amikor azt mondom, hogy magyarnak lenni jó, meg hogy hiszem, hogy én is jó magyar vagyok, akkor az számomra azt is jelenti, hogy mindig oda kell menni, ahol ezt a küldetést, ezt az üzenetet tudjuk teljesíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jó Istentől én azt a küldetést kaptam, hogy a zenén keresztül azt tudjam beteljesíteni, hogy az emberek megfogják egymás kezét, hogy valamilyen módon tudjak egy olyan üzenetet közvetíteni számukra, ami azt jelentheti számukra, hogy nincsenek egyedül. És persze ez nem azt jelenti, hogy én itt a jó Isten szeretném játszani, egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy egy közvetítő vagyok ebben a dologban, és minél inkább járok Kárpátaljára, és minél inkább megyünk befelé ezekbe a turnékba, minél többet vagyok kint, annál nagyobb a meggyőződésem, hogy nekem tényleg ezt kell csinálnom, és addig, amíg a háború van, addig, amíg szükség van rám, addig én szeretnék kijárni Kárpátaljára. Most egy 30 állomásos turnét terveztünk be, amit én nem is koncertsorozatnak hívok, hanem inkább ilyen zenés összetartó alkalmaknak. Főleg templomokban járunk egyébként. Elenyésző az, amikor közösségi házakba vagy iskolákban tartunk ilyen alkalmakat. Én mindig is azt mondtam, hogy egyébként is, de most a kárpátaljai ember számára a legnagyobb összetartó, a legnagyobb megtartó erő, és az a hely, ahol biztonságban lehet, és ami a menedék, az a templom. A lelkészeknek, papoknak, atyáknak, tehát mindenkinek, aki vallási vezető Kárpátalján, nagyon nagy felelőssége van most. Most ők azok, akik tartják az emberekben a lelket. Tehát a templom az a hely, ahova minden vasárnap elmennek az emberek, és általában tele vannak ezek a templomok. Azt kell azért tudni, hogy a kárpátalja embereknek a nagy része református, de sokféle, tehát vannak katolikusok is, pragoszlávok, sokféle vallási közösség létezik. Ezek a templomok, ezek minden vasárnap megtelnek. Tehát, hogy a Jóisten tényleg beteljesíti most a küldetését ebben az időszakban, hiszen az emberek tényleg egy emberként mennek most oda imádkozni, és mindenki a békéért imádkozik, és mindenki azért imádkozik, hogy legyen már most mennek a borzalomnak vége. És amikor az ember kijön egy ilyen alkalomról, akkor látszik, hogy úgy megkönnyebbülnek, vagy úgy feltöltődnek, vagy hogy úgy reményt kapnak, és ez ebbe a közegbe, vagy ebbe az eseménybe csatlakoztam én be ezekkel a zenés összetartó alkalmakkal, amit én május 31-éig tervezek csinálni, csak most már akkora igény lett rá, most harmadik alkalommal voltam kint ebben az évben, és mihelyt megtudják, hogy átmegyek a határon, rám akkora ilyen szeretett cunami zúdol, hogy amikor én hazajok, nekem napokig tart, amíg én ezt így föl tudom dolgozni. Tehát, hogy mindenki jön, és akkor mindenki mondja, hogy szinte nincsen már olyan család Kárpátalján, akit ne ért volna valamilyen veszteség. Tehát vagy a testvérét, vagy a rokonát vitték el a háborúba. A gyereke nem tud éppen most iskolába járni, mert bezárták az iskolát, vagy online oktatás van, tehát, hogy mindenkinek nagyon-nagyon nehéz, és most jelenleg már csak azok az emberek maradtak Kárpátalján, akik már nem tehetik meg, hogy elmenjenek. Én nagyon félek attól egyébként, hogy egyszer csak el fog tudni a kárpátaljai magyarság. Tehát, hogy akkora a probléma most is, olyan kevesen maradtak. Például mondok egy példát, Nagy Dobronyba voltunk most, ami mondjuk egy ilyen 6500 fős település volt a háború előtt, most 1200-an lakják.
Mi az, ami ott tartja még azokat, akik ott maradnak?
A hazaszeretet. Azok az emberek vannak ott, akik egyrészt azt mondják, hogy tettünk már nem tudnak elmenni, másrészt pedig annyira erős a föld iránti szeretetük, hogy azt mondják, hogy itt élned, halnod kell, és nem mennek el. És kibírják, és összeszorítják a fókat, és akár a jéghátán is, de ott maradnak, és tartják még Magyarországot.
Idézve egy két élményt, légy szíves, hogy milyen a fogadtatás, hogy hogyan szokott ez ajnálni, hogyha megérkeztek egy helyre, mi minden történik?
Mindig ezt már egy ilyen bázisnak nevezzük, a Beregszászi járásban Salánk nevezetű településre utazunk, és ott a helyi parókián szoktunk aludni, mindannyian egy családi házban. Ott a megérkezésünktől kezdve egészen addig, amíg el nem megyünk, hatalmas vendéglátásban van részünk, megkóstoljuk azokat a tipikus kárpátaljai ételeket, amik nem szokványosak, például most a hétvégén ettem táskalevest, ami ilyen nagyon különleges tésztából van összegyúrva, és egy ilyen zsírral feltöltött ilyen alaplébe van, tehát ilyen nagyon-nagyon olyan különleges ételek vannak, amik egyébként néha engem emlékeztetnek a régi világra. Tehát amikor nem volt mit enni, és sokkal több kenyeret ettek az emberek például, nagyon sok tészta, nagyon sok rizs van az asztalon, hús már azért kevésbé, tehát hogy így is lehet érzékeltetni, és az utolsót is odaadják, tehát hogy számomra akkora élmény az, hogy mindenhova, ahova megyek, hatalmas szeretettel fogadnak, és hogy mindig elmondják, hogy mennyire jó, hogy ott voltunk, és hogy mennyire érzik azt, hogy valóban számíthatnak az anyaországra, és hogy nincsenek egyedül. És hogyha látom az embereknek az arcán, hogy mosolyognak, megfogják a kezemet, átölelnek, akkor én úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit adhattam. És akkor én már teljesítettem a küldetésemet.
Ebből nagyon sokat tanulsz, ahogy érzékelteted, de van neked gyermeked is, őre hogyan hat például ez a dolog?
Én nagyon sokat gondolkodtam rajta a legelején, hogy mit csináljak a gyermekkel, amikor mi Kárpátaljára utazunk, és a borsa ő a legelejétől kezdve mindegyes alkalommal jön velünk. Neki meg nem fordult egyszer se a fejébe, hogy esetleg itthon maradjon, pedig volt olyan, és főleg ez a háború kitörésekor volt, hogy bizony nagyon sokszor szólt a légvédelmi sziréna. És igaz elején egyszer-kétszer megkérdezte, hogy anya, ez micsoda, és akkor utána már, mintha észre se vette volna. Szóval az első két alkalommal, amikor az ember ilyet hall, azért összerándul a gyomra. És én úgy voltam vele, azon a parókián, ahol mi alszunk, és ahol egy lelkész házas pár lát minket vendégül, akinek 4 gyermeke van, és én mindig úgy voltam vele, hogyha azok a gyermekek nyugodtan álomra tudják hajtani a fejüket abban a házban, akkor az én gyermekemet se kell félteni a Jóistennek abban a házában. Szóval, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nekünk semmi bajunk nem eshet, és hogyha én biztonságban érzem magam, akkor a gyermekem is biztonságban van. A Borsa ő mindig jött velünk, és ő mindig egy ilyen különleges lelki élményként éli meg ezt a dolgot. Ő most 10 éves, annyit fog föl ebbe a háborúból, amit az ő kis 10 éves szíve és esze föl tud fogni, de látott már ő is egy-két olyan dolgot, amit nem gondolok, hogy látnia kellett volna, de neki számára is egy tanulási folyamat. Az a lényeg, hogy én biztonságban érzem őt, és remélem, hogy egyszer úgy fog majd emlékezni erre az időszakra. Nem azt fogja mondani, hogy hú, anya, átmentünk a határon, és akkor ilyen fegyveres katonákat láttunk, és hogy féltem, hanem hogy úgy fog emlékezni erre az időszakra, hogy tudtunk segíteni, és nagyon-nagyon remélem, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel ő most összebarátkozott Kárpátalján, egy nap majd csak egy ilyen nagyon távolba mutató emlékként fog beszélgetni, amikor majd felnőttek lesznek. Ez nagyon érdekes, mert mielőtt elindultunk volna, ott a tiszteletes asszony, ami megterveztük, hogy mik azok a települések, ahol már nagyon kevesen maradtak, ahol tudni lehet, hogy már nagyon sok férfi embert elvittek, nagyon sok az idős, sok a gyerek, és úgy ezek alapján összeraktuk azokat a településeket, hogy hova lenne érdemes menni. Na most az első alkalommal szinte kompletten felborult, mert ugye ez úgy néz ki, hogy kijövök egy templomból, vége van egy előadásnak, és akkor utána általában mindig van rá alkalom, hogy beszélgethessünk egymással, eszmecserélhessünk, ahol elmondják, hogy milyen az embereknek a helyzete most éppen Kárpátalján, milyen Magyarországon, én hogy élem meg ezt az egész dolgot, ők mit gondolnak a háborúról, és akkor jönnek az emberek, jönnek, rengeteg üzenetet kapok utána, hogy de ide is kellene jönni, oda is kellene menni, amoda is kellene menni, tulajdonképpen az én saját kis listám az teljesen fel van borulva. Én azt gondolom egyébként, hogy jól van ez így, hogy mindig az élet írja. Tehát, hogy most speciál tudom, hogy márciusban hova fogok menni, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, ami most le van írva. Tehát, hogy én tudom, hogy egy ilyen alkalommal általában egy ilyen 6-7 helyszínt tudok teljesíteni, de még az előző este is változhat, hogy hova megyek.
És ezek az előadás utáni találkozások szinte ugyanolyan fontosak, mint maga az előadás.
Ez mindig nagyon fontos, és ott én nagyon sokat szoktam egyébként jegyzetelni ezeken a beszélgetéseken, és csak magamnak azért írom le, mert hogyha vége lesz a turnénak, én biztos, hogy fogok ebből írni egy ilyen emlékiratot. Azért, hogy ne felejtsem el, tehát az emlékeimnek a nagy része beleíródott kitörülhetetlenül a lelkembe, de hogy vannak olyan dolgok, amiket már most, hogy visszolvasok, és hogy tényleg, hogy ez is volt, meg az is volt, nagyon-nagyon sok mindent mesélnek az emberek. Tehát, hogy ez a háború nekik nem a háborúval kezdődött. Tehát, hogy van olyan általános iskola Kárpátalján, ami a Covid óta be van zárva, és emberek áthozták Magyarországra a gyermekeiket tanulni, különben már 4-5 éve nem járna a gyermekiskolába. És azt a szörnyűséget, hogy például van olyan is, hogy egy család el van szakítva egymástól, mert van egy 4 gyerekes család, ahol a fiú, a legnagyobbik, az most betöltötte a 18. életévét, és innentől kezdve 6 köteles, és akkor anya fogta a 4 gyermeket, és átköltözött a határnak az innenső oldalára, és beíratta a gyermekeit itt iskolába. Ellenben az apuka, aki lelkész egyébként Kárpátalján, ő nem hagyta ott a gyülekezetet, és így ingáznak. És a második, azt mondja, hogy most igen, 3 gyermek van, aki kiskorú, 1 év múlva betölti a most a legnagyobbik a 18. életévét, és akkor megszűnik a nagycsaládos státusz. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már a lelkészt is elvihetik katonának. Én hallottam olyanról, akit most van egy olyan rendelet egyébként, hogy januártól a lelkészeket például, és meg a vallási vezetőket nem vihetik el katonának, de ismerek olyat, akit szolgálat közben vittek el. És akkor ezek a beszélgetések általában ilyen nagyon-nagyon őszinte beszélgetések. Nekem olyan érzésem van, mint amikor a nagymamám mesélt a második világháborúról, hogy mit kellett átélniük. Én nem gondoltam volna, hogy ez a mi életünkben elő fog fordulni. Hogy a történelmek a kereke tényleg, de tényleg ismétlődik, és hogy mindig ugyanazok a dolgok történnek.
Milyen segítséget kaptok, hiszen azért oda el kell menni, meg kell szervezni, azért ezt hiába a jó szolgálat, ezekkel lehet segíteni.
Igen, tehát hogy amikor kitört a háború az első 2 évben, abszolút teljesen, hogy úgy mondjam, a saját zsebünkből és tehát hogy önkéntes alapon jártunk Kárpátaljára. Volt, hogy áramkimaradás volt, és akkor agregátorra gyűjtöttünk, nagyon-nagyon sok ember állt mellénk, akkor 3 vagy 4 ilyen hatalmas agregátort ki tudtunk vinni, ami el tudta látni 3-4 általános iskolának az áramellátását, az ausztráliai magyaroktól kezdve egészen az ócsai polgármesterig mindenki nagyon-nagyon-nagyon sokat segített, és szinte, tehát hogy nagyon érdekes, hogy ott, ahol például egy olyan képviselőtestület, ahol több volt az ellenzéki, mint amilyen politikai oldalon áll a polgármester, ott is egyenhangúan megszavazták, hogy már pedig veszünk Kárpátaljára agregátort, amit a kiskata ki fog majd vinni. Szóval, hogy én olyan példátlan összefogást láttam az embereknél ebben is, ebben az időszakban, hogy engem egyetlen egy vágy hajtott, akkor is, hogyha ezt minden egyes alkalommal azért nagyon, tehát hogy kemény költségeket ró az emberre, hogy amíg ezt tudom, addig ezt csinálom, és Isten nyugosztalja meg a Potápi Árpád államtitkár úrnak. Én nyáron írtam egy levelet, hogy nekem, én úgy gondolom, hogy ez a küldetésem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, amit csinálok. Leírtam, hogy eddig miket csináltunk, és miket tudtunk tenni önkéntes alapon Kárpátaljára, és én megkértem rá, hogy amennyiben tud, akkor segítse meg a zenekart. És mi a Betlem Gábor alaptól kaptunk támogatást arra, hogy most ezt a fél évet úgymond kint töltsük Kárpátalján, és az úti költségünktől kezdve, tehát hogy mindez a nagyon-nagyon sok költség, ami ránk jön, hogy útlevelet kell csináltatni minden egyes alkalommal a hangszereknek, ami nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Tehát, hogy erre nekünk megvan a finanszírozási hátterünk, és ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Szinte az utolsó támogatás volt, amit aláírt a halála előtt. Szóval, hogy ez a dolog is egy kicsit, tehát, hogy ez még egy ilyen plusz terhet tett rám, hogy volt gondja rá, hogy a halála előtt még a kárpátai embereknek a sorsát így megpróbálja általunk egy kicsit, nem tudok rá jobb szót mondani, boldogabbá tenni.
Nem tudom, hogy te hogy tapasztalod, én azt látom, hogy egy picit immunisak vagyunk most már a háborúra, hogy ugye amikor kitört, akkor mindenki vitte a segélycsomagokat, tartós élelmiszergyűjtést, pénzadományok, és most, mintha ez úgy megszoktuk, hogy háborúban, és most már ez annyira nincs jelen.
Igen, és ezt én is érzékelem, egyrészt abból a hatalmas szeretetből, amit kapok, másrészt meg még a tavalyi évben is, én csak ugye a művészeti oldalt tudom megközelíteni, hogy sok művész járt Kárpátaljára ilyen-olyan szervezésben, hatalmas nagy ilyen biztonsági körülmények között. Azt kell, hogy mondjam, hogy lassan így egyedül maradok ebben a történetben, szóval hogy nem nagyon mennek ki, és pontosan úgy, ahogy mondod, én nem mondom azt, hogy így elfelejtődni látszanak, de hogy megszoktuk a háborút. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy megszoktuk egy idő után, hogy maszkba járunk, amikor itt volt a Covid, megszoktuk azt, hogy a mellettünk lévő országban háború van, pedig azok az emberek ugyanúgy szenvednek. És én tudom, hogy elindultak a béketárgyalások, és tehát folyamatosan követem a híreket, és itt azért most már fölcsillant annak az esélye valóban, hogy béke lesz, de azok az emberek még ugyanúgy szenvednek, és a békével még egyáltalán nem biztos, hogy ezeknek az embereknek így egy csapásra jóra tud fordulni az élete. Szóval, hogy a béke pillanatától kezdve én úgy gondolom, hogy a kár az még igen sokáig fog tartani, és amíg begyógyul ezeknek az embereknek a lelke, az még az nagyon-nagyon sok idő. Ki fogja visszahozni azokat az embereket, akik elestek a háborúba egy olyan államért, ami nem is az ő hazájuk. Tehát, hogy ez egy akkora fájdalom egy édesanyának, aki elvesztette a gyermekét, vagy elvesztettünk egy férjet, és otthon maradt, nem tudom, három kicsi gyermek. Szóval ezek azért, ezt szerintem nem lehetne megszokni, és igyekszem majd sokat beszélni Magyarországon is ezekről a dolgokról, és hát ha most nem azt mondom, hogy meg tudom hozni a kedvet, hogy menjünk és induljunk el Kárpátaljára, de én biztos vagyok benne, hogy egyébként a háttérben nagyon-nagyon sok szervezet segít. De a jelenlét a legfontosabb, én azt tapasztalom, hogy oda kell menni, és meg kell fogni a kezüket.
Hogyan tovább a kiskat a zenekarnak, hogyha nem ezt a missziót nézzük, mert ugye fontos a művészeti tevékenység.
Fontos a művészeti tevékenység. Eddig ugye évelejétől kezdve, és még nagyon az elején vagyunk, nekem szinte minden gondolatomat lefoglalta. A koncertjeinket általában én szervezem, tehát hogy én vagyok az összekötő a rendezésszervezők és a kiskat a zenekar között, és én most csak arra kértem a jó Istent, hogy annyira nincs most időm foglalkozni úgymond az itthoni művészetemmel, hogy valahogy próbáljon meg nekem segíteni ebben, és nem tudom, egy ilyen 2-3 hete egyfolytában csöng a telefonom, tehát hogy most nem kell abba energiát fektetnem, hogy most hova menjen a kiskat a zenekar zenélni, hanem hogy sorozatban jönnek a felkérések, és május 31-én végzünk a kárpátai turnéval, gondolkodom rajta egyébként, hogy valamiféle hosszabbítási kérelmet majd be fogok nyújtani, mert mint mondtam, nagyon-nagyon nagy lett az igény. Tehát szerintem ebben az évben én ezt fogom csinálni, és akkor mellette nyilván jön majd a jó idő, jönnek a családi napok, jönnek a vidám rendezvények, és akkor szeretnék itt is helytállni, mint ahogy szoktunk. Viszont most egy nagyon-nagyon fontos küldetést fogok ismételten teljesíteni, úgy látszik ez az év, ez most erről fog szólni. Én nem egészen 3 hét múlva, a zenekaromnak egy részével az ausztráliai magyarokhoz fogok ellátogatni. Egész pontosan Brisbane-be, Gold Coastra és Sydney-be fogok utazni. Egy 3 hetet fogok Ausztráliába eltölteni, és a 1848-as 49-es forradalmi szabadságharcnak a, hogy is mondjam, az megemlékező ünnepségében fogok énekelni, tehát a március 15-e nekem az ausztráliai magyarok körében fog eltelni, úgyhogy ez is most egy ilyen hatalmas izgalommal tölt el, egy ilyen 36 órás repülőút elé nézek, és egy teljesen másik évszakba fogok belecsöppenni, úgyhogy fejben most ott is oda is kell, hogy egy kicsit koncentráljak. Úgy látszik, hogy ebben az évben a nagy utazásoknak lesz az időszaka. Úgyhogy ez engem most nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy ez egy olyan álom, én valamikor gondoltam rá, hogy de jó lenne Ausztráliába elmenni, és de jó lenne azokat a magyarokat is meglátogatni és énekelni nekik. Ugyanúgy nagyon sok magyar van, akik 89-ben mentek ki Székelyföldről, 56-ban mentek el Magyarországról, tehát ott is egy ilyen viszonylag idős generáció van, de hogy még ők is törekszenek rá, hogy ilyen magyar iskolák keretén belül tanítsák a gyerekeket magyarra, hogy azért, hogy ők is meg tudják őrizni a magyarságukat, és ez nekem nagyon sokat jelent.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben Kiskatával, a Kiskata zenekar énekesével beszélgettünk, aki bemutatta kárpátaljai misszióját. A riporter Bércesi András volt. További tartalmas rádiózást kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa jól aludt a kórházban, állapota stabil, folytatja a kezeléseket. Pápai kinevezések. A Szent Atya hangja megszólalt a Szent Péter téren. Szívből köszönöm az imáitokat. Kettős kiállítás megnyitás jazz koncerttel a Római Magyar Akadémián. Interjú Csaba Gáborral, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával. Ferenc pápa jól aludt a kórházban, este hangüzenetet küldött a híveknek. Pénteken reggel a Szentszék sajtóközpontja új jelentést adott ki a Szent Atya egészségi állapotáról. Csütörtökön este hangüzenetet küldött, amit lejátszottak a Szent Péter téren, ahol rózsafüzért imádkoztak a gyógyulásáért. A pápa állapota stabil, a prognózis továbbra sem ismert. Ferenc pápa nyugodtan aludt éjszaka, pénteken reggel 8 óra után kevéssel ébredt föl, áll a sajtóközleményben, amit március 7-én tettek közzé a 3 hete kórházban lévő szentatyával kapcsolatban. Délelőtt folytatta az előírt kezelést, mozgásszervi gyógytornát végzett. Folytatódik a váltott kezelés, éjszaka maszkos gépi lélegeztetés, nappal pedig orron át történő magas áramlású oxigénterápia. Egészségi állapota az összetett kórkép ellenére stabil. Pénteken este 9 órakor lezáró Heung Sik-kyu bíboros, a papi dikasztérium prefektusa vezeti a rózsafüzér imádságot a Szent Péter téren, a Szent Atya gyógyulásáért. Pénteken délelőtt Ferenc pápa kinevezte az elefántcsontparti új metropolita érseket, Brazíliába a Belémi koadjutor érseket. Létrehozta Tanzániában a Bagamoyói Egyházmegyét, és kinevezte annak első püspökét. Újabb rendes tagokat nevezett ki a Pápai Tudományos Akadémiára, valamint elfogadta az olaszországi görögkatolikus ukrán hívek apostoli egzarchájának lemondását, és számukra apostoli adminisztrátort nevezett ki. A csütörtök esti orvosi jelentésből kiderül, hogy az előző napokhoz képest a pápa klinikai állapota stabil. Nem lépett föl újabb légzési elégtelenség nála, sem pedig láz. Ferenc pápa folytatta a légzőszervi és mozgásszervi gyógytornát. A hemodinamikai paraméterek és a vérvizsgálatok eredményei stabilak. Az orvosok továbbra sem adnak biztos prognózist. A klinikai kórkép stabilitását tekintve a következő orvosi jelentést szombaton teszik közzé. Csütörtökön a Szent Atya a délelőtt és a délután folyamán dolgozott, illetve pihent és imádkozott. Ebéd előtt magához vette az oltári szentséget. Nagy meghatottságot váltott ki a Szent Péter téren, ahol a rózsafüzér elimádkozása előtt lejátszották a Gemelli kórházban felvett hangüzenetet, melyben a pápa köszönetet mond az imáért és a hívek közelségéért. A pápa hangja megszólalt a Szent Péter téren. Szívből köszönöm az imáitokat. Csütörtökön este, mielőtt megkezdődött a rózsafüzér elimádkozása a Szent Péter téren, lejátszották a rövid hangüzenetet, amelyet a pápa küldött a kórházból, hálája jeléül a kapott üzenetekért. Szívből köszönöm, hogy imádkoztuk az egészségemért. Isten áldjon meg benneteket. Meglepetést és meghatottságot váltottak ki a Szent Atya szavai a hívek között, akik már 11. este gyűltek össze, hogy fohászkodjanak gyógyulásáért. Este 9 óra körül a következő, kevesebb mint 30 másodpercnyi spanyol nyelvű hangüzenet szólalt meg a Szent Péter téren, ahol a hívek a Szent Olvasó imádkozására gyűltek össze. Szívből köszönöm, hogy imádkoztok az egészségemért a téren, innen kísérlek titeket. Isten áldjon meg, és a szűzanya őrizzen titeket. Köszönöm. Huszonegy nap aggódás, üresség, zárt ablakok és szüntelen esti imák után Ferenc pápa hangja újra megszólalt a Szentpéter téren. Csütörtökön este Ángel Fernández Ártime bíboros, a Megszentelt Élet intézményei és Apostoli Élet társaságai dikasztérium proprefektusa vezette a rózsafüzér imát, és ő jelentette be az örömhírt a jelenlévő több száz hívőnek. Ferenc pápa a kórházból hangüzenetben köszöni meg a sok-sok bátorítást, üzenetet, imát, mely a világ minden tájáról érkezik hozzá nap mint nap. Szép ajándék számunkra, akik itt vagyunk, és az egész világnak. Sok katolikus és keresztény, jó akaratú ember érzi magát közel a pápához, és imádkozik érte, mondta a bíboros. A pápa hangja megszólalt tehát térben és időben. Nehezen lélegzik, lassan ejti a spanyol szavakat, de a pápa hangja. A hívek soraiból taps tört föl. A pápa, mint egy hazajött, és a 10. emeleti kórteremből, mely február 14-e óta a lakhelyévé vált, eloszlatott sok képzelgést és aggodalmat állapotáról, mert közel akart lenni az emberekhez, akik közel két hete minden este a római ég alatt a bernini oszlopsor ölelésében összegyűlnek, hogy gyógyulásáért fohászkodjanak. A hívek elmélyedt tekintettel nézték előbb a hangszórókat, majd a nagy kivetítő képernyőket. Talán azt remélve, hogy láthatják is a pápát, nem csak a hangját hallhatják. Kezükben szorították a rózsafüzért. Sok apáca, pap, fiatalok egy csoportja, az elsősorban egy lengyel zászló látszott. Sokan akkor érkeztek, amikor a kórus a Máriához szóló himnuszt énekelte. A lejátszott hangfelvétel után nehéz volt megszólalni, de miután elült a taps, Ártime bíboros megkezdte a rózsafüzért, melyben a világosság titkairól elmélkedtek. Imára kulcsoljuk kezünket Szentatyánk Ferenc pápa egészségéért Máriával, az egyház anyjával és a jó tanács anyjával, mondta a szalézi bíboros. Háta mögött, ahogy már 11 este minden nap, a Mater Ecclesiae Mária ikon volt látható, mely mintegy őrködik az összegyűlt emberek, a római kúria és a római egyházmegye bíborosai, püspökei, papjai, szerzetesei, és a sok különböző korú és nemzetiségű hívő fölött, akik ugyanazért fohászkodnak, a pápa felépüléséért. Ártime bíboros azért imádkozott Máriához, hogy semmilyen akadály ne térítsen el minket az üdvösséghez vezető útról. A gyülekezet az ősi imát énekelte, Oremus pro pontifice nostro, imádkozzunk pápánkért, Ferencért. A pápáért, aki 3 hete hiányzik, de mégis valamilyen módon jelen van.
Kiállítás megnyitás jazz koncerttel együtt a Római Magyar Akadémián. Nagy formátumú eskeretében három ünnepi eseményre kerül sor március 6-án csütörtök este a Római Magyar Akadémián. Megnyitották a Nagy Magyar Gyűjtő kiállítás sorozat keretében Dobos Máté gyűjteményét a római iskola jeles alkotásaiból, majd a Romani Design Magyar-Roma Divat Stúdió színes soha darbjai mutatták be a közönségnek, mely végül az Olá Kálmán Trio jazz koncertjét hallgatta meg. A jubileumi szent év keretébe illeszkedik az a gazdag program, amelyet a Római Magyar Akadémia kínált az örök város közönségének a belváros előkelő Falconieri palotájában. A magyar kultúrát ezúttal a múlt század első felének római ihletettségű festői, a roma hagyományvilág mai divatba átültetett darabjai, a zenevilágában pedig a méltán híres Olá Kálmán Trio jazz muzsikája képviselte. Az est kezdetén Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte a vendégeket, köztük a magyar kormány képviseletében Csaba Gábort, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárát, Dobos Máté műgyűjtőt, valamint az est külön meglepetését, Anna Fendi asszonyt, aki a nevét viselő olasz divatcég alapítója. A Nagy Magyar Gyűjtő kiállítás sorozat első tárlata Dobos Máté műgyűjtő képeiből merített, aki éppen a Római Magyar Akadémia alapító igazgatója Gerevics Tibor nevével fémjezett római iskola tagjainak alkotásaiból kölcsönzött képeket. Olyan mesterektől, mint Molnár C. Pál, Medvecki Jenő, Kontoli Béla, Cene Béla, Kántor Lajos és Matis Tojcs János. A képek többsége a 100 évvel ezelőtti, a két világháború közti neoklasszicista irányzat jegyében, üde színekkel, tiszta formákkal közvetít egy bizalommal teli világot, amelynek lelkisége az örök Róma keresztény spiritualitásából és mély humanizmusából táplálkozott. Az est második részét rendhagyó módon a palota terjedelmes és elegáns lépcsőház fordulóján tartották, ahol a Romani Design Fashion Art aktivizmus a hagyományokért című kiállítás alkotói mutatkoztak be. A Romani Design a világ első roma divat stúdiója, amelyet a magyar olasz cigán származású Varga Erika és Varga Helena testvérpár alapítottak 2010-ben. Személyes vallomásukban arra az indítatásra emlékeztek, amelyet közvetlenül édesanyjuktól örököltek. Ennek jegyében a céljuk az, hogy a roma kultúra motívum és formakincsét felhasználva a maguk által tervezett kézműves, kortárs dizájn termékeken keresztül betekintést nyújtsanak a cigány kultúra sokszínű világába, támogatva ezáltal a roma közösségek társadalmi és kulturális megbecsülését. A kiállítás szépen példázza, hogyan fonódik össze a hagyományőrzés a mai modern formákkal. A roma ruha kiállítás a művészetnek azt az egyetemes nyelvét használja, mely éppen a divat, tág és univerzális lehetőségein keresztül tudja egy népcsoport kulturális értékeit közvetíteni. Végül az est záró eseményeként az Olá Kálmán Trio jazz koncertje hangzott el, amelynek során Olá Kálmán világhírű jazz zongora művész fiával, ifjabb Olá Kálmánnal és Varga Helénával együtt lépett fel. Most hallgassák meg az est során a Csaba Gáborral a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával készített interjúnkat. Egy mozgalmas Rómába érkezett államtitkár úr a Római Magyar Akadémiára március elején, ahol épp a csütörtök este nagy események köszöntenek be. Ossza meg velünk ezeket az eseményeket.
Szóval ma reggel érkeztem Rómába. Két esemény megnyitója hozott ide, ugyanis a Római Magyar Akadémián, amely a magyar kultúrát képviseli itt, sőt, tehát azon túl is van funkciója, hiszen majdnem 100 éve van itt Collegium Hungaricumként a Római Magyar Akadémia. Szóval itt két nagyon izgalmas és nagyon fontos kulturális eseményre érkeztem ki, hogy megnyissam az igazgatóasszony felkérésére. Az egyik a római iskola kultúráról fog szólni. Egy nagyon fontos kiállítás ez, hiszen olyan művészek alkotásait fogjuk látni, és láthatja majd a közönség, amelyik oda betefárod, akik nem kis részben a Római Akadémiának, ennek a Collegium Hungaricumnak köszönhetően töltöttek itt időt Rómában, és álltak össze egy irányzattá, amelyet Róma iskolának hívunk. Ez az olasz neoklasszicizmuson és a Novecenton alapuló iskola, amely meghatározó hatással volt egyébként az otthoni festészet fejlődésére is. Tőlük lesz egy nagyon szép tárlat, amelyet megnyitunk. És a másik pedig egy roma divat művészeti kiállítás. Ugye a Magyarországon élő romáknak a kultúrájából villant föl a divaton, az öltözködésen keresztül nagyon sok szépet, nagyon ízléses, szép, színes kiállítást rendeznek ugyanakkor, amikor megnyílik a római iskoláról való kiállítás is. És hát ezt nyitom meg ezen az estén, és hát sok vendéget is várunk erre a rendezvényre. A lényeg az, hogy nekünk itt majdnem 100 év, vagy említettem, van egy nagyon fontos intézményünk, a Római Magyar Akadémia, amely nem csak a magyar kultúrát mutatja be, és ezáltal épít hidakat az olasz társadalom felé, hanem kezdetektől, ugye Klebersberg Kuno akkori vallás- és közoktatásügyi miniszternek köszönhetően a magyar elit, kulturális tudományos elit számára is nagyon fontos intézmény, hiszen ösztöndiakon keresztül itt közel 100 éve vannak rövidebb vagy hosszabb ideig olyan magyarok, tehetségesek, akik vagy a kultúra, a művészet területén, vagy pedig a tudományban hordoznak magukban olyan ígéretet, amely alapján ösztöndíjat nyernek el, és aztán itt fejlesztik magukat, és ugyanakkor életre szóló kapcsolatokat hoznak létre az európai kulturális elit itteni, itt megtalálható képviselőivel. Készülünk is erre a 100 évre, mert hamarosan 100 éves lesz ez a Magyar Akadémia. De mindenképpen ünnepeljük ennek az akadémiának a közel 100 éves teljesítményét is.
És mindezt 2025-ben egy szent év, harmadik hónap.
Így van. Ez a Magyar Akadémia, ez mindig nagyon-nagyon izgalmas és intenzív éveket tud maga mögött. Idén viszont különösen nagy a küldetése, hiszen 2025-öt a Szent Atya, ahogy ez várható is volt, a Szent Évé nyilvánította, és ebben Magyarország nagyon fontos küldetése van, amelyet szeretnénk az akadémiával együtt, illetve az itteni szentszéki nagykövetségünkön keresztül is az ő együttműködésükkel izgalmas programokkal ünnepelni. Itt várhatóan lesz egy nagyon klassz szabadtéri kiállításunk, amelynek a helyszínét még éppen egyeztetjük, de valószínűleg egy rendkívül szép központ helyén ennek a városnak fogunk tartani egy színpompás, gyönyörű kiállítást magyar művész által a teremtésvédelemnek a jegyében.
Időben?
Időben ez októberre tehető, valószínűleg október elejétől november elejéig tart majd a kiállítás. Tényleg arra számítunk, hogy nagyon komoly feltűnés fogunk kelteni, nyilván a szó legpozitívabb értelmében Magyarország mellett. Ezen kívül pedig sok olyan jubileum van, ugye, hogy a Szent Év programja összeáll, amelyeket szeretnénk szintén megünnepelni. Ezek közt van a családok jubileuma, a keleti egyházak jubileuma, a szerzetesek jubileuma. Több olyan jubileum, ahol Magyarországnak van ünnepelni valója. És ezt a mi minisztériumunk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, az intézet szervezésében próbáljuk izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal ünnepelni. Ebben ugye a Római Magyar Akadémia az, amelyik szervezi, a mi együttműködésünkkel különböző programokat hoz majd létre az év folyamán.
Ön számára egy szent év mit jelent?
Hát ez egy óriási felemelő ünnep, ugyanis hát ünnepünk 2000 évet, lassanként. Ünnepeljük saját kultúránkat, saját identitásunkat, saját európaiságunkat, kereszténységünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen egyesítő pillanat egy olyan időszakban az emberiség történetében, amikor a közösségtudatnak, a szeretetnek talán az előző évtizedeknél is nagyobb jelentősége és fontossága van.
Köszönöm a beszélgetést, és jó ízű római tartózkodás.
Köszönöm szépen, sajnos, ahogy ez szokott lenni, nagyon rövid ez a római tartózkodás, ahhoz képest az ember mindig hazaérkezik Rómába, egy bizonyos spirituális értelemben, tehát holnap megy tovább a menet, és már távozom, de remélem, hogy hamarosan visszatérhetek.
Bízom benne.
Csaba Gáborral, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárával, Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Fésűs Éva. Tavaszi imádság. Ha sírdogálnak halkan a csatornák, és elcsöppen a télnek jégcsap orra, ha zöld ruhácskát adsz a sok bokorra, taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ne azt, ki mindig mosolyjal melenget, hanem a rosszavút, azt simogassam, azt, aki bánt, vagy aki nevet rajtam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Ha felpattannak mind a fagybilincsek, gyümölcsöt sejt az ágak reszketése, ne járjak zsibbadt, téli szívvel, én se. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Hogy amit adtam, vissza ne kívánjam. Mert értük vagyok én, s ők vannak értem, hogy szívünk kötelékeit megértsem. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. De ne csak itt, a szépség záporában, és ne csak azt, kire kegyelmed árad, hanem az elbúvókat és csúnyákat taníts meg, édes Istenem, szeretni. A szép szavak szájamból mind kihullnak. Csak azt tudom, lelkem kívánja fényed, ki egyformán szeretsz galambot, férget. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. És adj világosságot is, hogy lássam, ha tüskéig fonákján fájdalom van, hogy ítéletem durván ki ne mondjam. Taníts meg, édes Istenem, szeretni. Mi egy ügyű dal, cérna hangú ének, de lásd, így bontogattam szét a vágyam, mint a göröngy lelkét egy hóvirágban. Taníts meg, édes Istenem, szeretni.
Fésűs Éva tavasz imádság című versét Dér Gabriel előadásában hallották. Fésűs Éva 1926-ban született Szegléden. Meseírói pályafutása rádiójátékokkal kezdődött az 50-es évek elején. A Magyar Rádió állandó külső munkatársaként 58-tól mintegy 20 éven át rendszeresen dolgozott a Gyermekrádiónak. Meséinek, mesejátékainak verseit, dalszövegeit is ő írta. 69-től dolgozott a Magyar Televíziónak is. A rádiós munka megszűnése után elhatározta, hogy a hangjátékokat leírja. Így születtek meg a mesekönyvek, meseregények, melyek munkáit maradandóvá tették. Ahogy ő mondta, a meseírás egy misszió is a gyermeki lélek megmentéséért. Azon, hogy most mit kap a gyermek, a jövő múlik. A jövő nemzedékének sorsa és életminősége. A jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, azért tenni kell. A boldogság nem röpül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk, a jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel.
A nap imája.
Uram, könyörülj azokon, akik fájdalmukat nem tudják legyőzni, akik szenvedésükben nem tudnak fölegyenesedni. Akik a csapásoktól sújtva, mint vakok, kénytelenek tovább botorkálni. Uram, segítsd őket, hogy ki tudjanak egyenesedni. Állj mellettük, mint legközelebbi barát, aki tud velük hallgatni, vigasztalni és keresztet viselni, hogy újból fényt lássanak. A te fényedet.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.